Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, szombathelyi stúdióból. Én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője. A műsornak a címét, kedves hallgatók, tudják, minden két hétben ugyanebben az időpontban szólal meg, együtt a szinodális úton. A szinodalitás gondolatát Ferenc pápa ébresztette fel, aki azt mondta, hogy járjunk a párbeszédnek az útján, beszélgessünk egymással. Szinodalitás azt jelenti, hogy együtt járni az úton és beszélni. Beszélgetni a közös dolgainkról, közös értékeinkről, megosztani egymással a tapasztalatainkat. Ez történik ebben a műsorban is. Nagyon sokan vállalták azt, hogy járjuk együtt a szinodális utat, beszélgessünk együtt, osszuk meg a tapasztalatainkat, élményeinket, mert ahogyan Ferenc pápa fogalmazott, ebben Isten szent lelke szólal meg. Bizonyára így is van. Amikor 14. Leót megválasztották pápának, őnek az első mondataiban ott volt, hogy számára fontos a szinodalitás. És ezért a Mária Rádió ezt a műfajt is komolyan veszi, és gyakorolja annak reggel módja szerint. Tapasztalhatták a kedves hallgatók is, hogy a legkülönbözőbb személyekkel, legkülönbözőbb tapasztalatokkal, megtérésekkel, Isten útjával találkozunk folyamatosan ebben a műsorban. Hogyan dolgozik az Isten az ő hívő népében, ezeket osszuk meg egymással, minden alkalommal. Most egy szombathelyi egyházmegyés programról, ami nemrég történt, fogunk beszélgetni a résztvevőkkel. Ennek a programnak a címe pedig Szentek nyomában, ifjúsági zarándoklat. Amikor itt járt Szent II. János Pál pápa 1991-ben, annak is a nyarán, akkor azt mondta az ő beszédében, hogy ahol most van ő, ez a szentek földje. Tényleg az. Nem csak közismert szentekről van itt szó, például Szent Mártorról, aki itt született Szaváriában, nem csak Szent Quirinről, Szent Kerényről, aki itt szenvedett vértanú halált, de nagyon sok névtelen keresztény is van, akiknek a nevét nem jegyezte fel a krónika, de tudunk róluk. Itt haltak vértanú halált, Szavária földjén. János püspök atyának volt a gondolata, hogy járjuk be a szentek útját, járjuk az ő nyomukban, tanuljuk tőlük. Akikkel most erről beszélgetünk, Filomína nővér, Kerényi Kata és Egervölgyi Lilla. A Filomína nővér, mint sejthetik, ő egy szerzetes nővér, Kerényi Kata a Mária Rádió egyik önkéntese, Egervölgyi Lilla pedig diáklány részvevője volt ennek a gyönyörű zarándoklatnak. De az a jó, ha minden imádsággal kezdődik. Kezdjük el mi is imával. Uram Jézus, légy velünk most. Te vezetsz bennünket az életutunkon. Az, hogy ki tudjuk mondani azt, amit ebben a műsorban ki kell mondanunk, hogy eljusson az az üzenet, amit te akarsz üzenni a kedves hallgatókhoz. És érintse meg a szívüket minden olyan üzenet, amely tőle származik. Amen.
Drága mennyei atyánk, köszönjük, hogy te vagy, és köszönjük, hogy magadhoz szívsz bennünket. Köszönjük, hogy szent életre hívsz, hogy hozzád közel lehessünk. És köszönjük, hogy szentek nyomában zarándokolhattunk, és zarándoklunk egész életünk folyamán, hogy tőlük tanulva egyre hamarabb, egyre közelebb érjünk hozzád. Amen.
Uram Jézus, köszönöm, hogy részt vehettem már többször is ezen a zarándoklaton, hogy megadtad ezt a lehetőséget, és kérlek add, hogy most ki tudjam mondani azt, amit kell, és add, hogy ez a üzenet minél több fiatalhoz eljusson, és hogy ők is kedvet kapjanak az zarándoklathoz, és hogy egyre inkább tudjanak közel kerülni hozzád. Amen.
Jöjj, Szentlélek, segíts nekünk a következő egy órában, hogy minél több embernek, fiatalnak, felnőttnek, idősnek egyaránt a szívét, lelkét meg tudjuk nyitni, a mi tapasztalatainkon keresztül adj nekünk gondolatokat, jó szavakat, és méltó módon tudjunk emlékezni erre az elmúlt 6 évre, amit megéltünk közösen a zarándoklatban.
Filomena nővér, mutatkozz ebbe röviden. Ugye az, hogy nővért mondok, ebből kiderült, te szerzetes vagy.
Igen. Domonkos rendi nővér vagyok. Már jó pár évtizede meghívott az Úr erre a különleges útra, hivatásra, amiért nagyon hálás vagyok. Szombathelyen léptem be a rendbe, és most már 11. éve újból itt vagyok a városba. Brenner iskolába tanítok, hittant, illetve lelki órákat, csénórákat tartok, és hát nagy örömmel veszek részt mindig ilyen külön alkalmakon, amikor hát a fiatalokkal vagy gyerekekkel lehetünk erősítve bennük a hitet, együtt járva az utat az Isten felé és egymás felé.
És ott voltál kísérőként az zarándoklaton.
Így van, kezdet óta Kata meghívott ebbe a zarándoklatba, és minden évben eddig el tudtam menni, nagyon hálás vagyok érte, nagyon szeretem ezt az utat.
Ha már Katát említetted, akkor kérem Kata bemutatkozását.
Szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, Kerényi Kata vagyok, lehet egy picit talán ismerős a név. A kezdetek óta vagyok a Mária Rádió Szavárjának az önkéntese, akár műsorkészítőként, riporterként vagy hírolvasóként. Az utóbbi pár évben Székely János püspökatyával készítjük a Hitkapuja című műsort, minden második héten vasárnap hallgathatnak minket. Biblia magyarázattal, most éppen az apostolok cselekedeteinél tartunk, ha esetleg ez valakinek felvillantja a képzeletét, akkor a következő vasárnap hallgathat minket. Mindemellett óvónőként dolgozom, és hitoktatóként végeztem tavaly a Győri Hittudományi Főiskolán, ebből kifolyólag különböző csoportokkal foglalkozom, többek között a Szentek nyomában zarándoklattal, fiatalokkal, 13-tól 25 év közötti fiatalokkal, és mivel Jákon élek, ezért a Jáki plébánia életébe is belefolyok, akár hittantábor, akár bérmálás felkészítés, vagy első áldozás különböző ünnepek kapcsán.
Ugye Lilla van még, Egervölgyi Lilla, az, aki kortársaival együtt megszólított volt erre a zarándoklatra. Te vállaltad is azt, hogy beszámolsz majd róla. Röviden mutatkozzál be.
Én Egervölgyi Lilla vagyok, egy átlagos tanuló lány. Táplán Szent Kereszten élek, ott is jártam általános iskolába, és most már középiskolás vagyok, 10. osztályos, Köszegre járok az Árpádházi gimnáziumba. Ott rengeteg barátot találtam, de a Szentek nyomában zarándoklatra még általános iskolás koromban, 6. osztályosan mentem először, egy barátnőm hívott, és már akkor egy hatalmas élmény volt, ezért amikor tudok, minden évben csatlakozok.
Elmondanátok az útvonalát, milyen, melyik Szentek nyomában jártatok konkrétan?
A meghirdetett útvonal az két fő irányban halad, az egyik a Batthyány családnak az iránya, ami hogyha Szombathelytől kiindulva Jákon keresztül Szentpéterfán át Németújvárba, tehát Ausztria területén Güssingbe vezet a legelső napnak a, vagy talán a második, ugye, Filomén, a második, bocsánat, közben itt korrigálok, második napnak a közepén odaérünk Németújvárba, a Batthyányiakat, Batthyány Stratmann Lászlót és családját ott temették el, ott van a templomnál, a Ferences templomnál, a kolostornál a sír, és azt szoktuk meglátogatni, ott egy szentmisét is mondunk mindig.
Ugye Batthyány Lászlót mondod, de ő Boldog Batthyány László.
Így van, Boldog Batthyány Stratmann Lászlót, igen, és a feleségével, Koret Mária Teréziával is így szoktunk párhuzamosan foglalkozni, illetve az ő családi házas életükkel és a mintaszerű családi életükkel, a gyermekeikkel, a tevékenységeikkel, foglalkozásukkal. illetve az utolsó helyszínünk a Szent Gotthárd zsida, ott Boldog Brenner Jánosnak a vértanúság útján is végigmegyünk a keresztúton.
Amelyeken ő ment akkor, amikor kicsalták a plébániáról, és így közben meggyilkolták.
Az utolsó, így van, az utolsó útján is ott végigmegyünk, ahogy mondod József atya, illetve magát a tettnek a helyszínét is meglátogatjuk minden évben. Az a záróhely, és onnan érkezünk vissza Szombathelyre. Jellemzően a virágvasárnapi hétvégén járjuk ezt, péntek, szombat, vasárnap, ezt az útvonalat, ezt a Szombathely, Ják, Szentpéterfa, Németújvár, Szent Gotthárd és vissza Szombathely, és a vasárnapi napon, virágvasárnapon szoktunk bevonulni, mint Jeruzsálem gyermeknépe a Székesegyházba, ahol ugye Püspök atya celebrálja a ünnepi szentmisét.
És mindez gyalog, vagy kerékpáron, vagy hogyan?
Jellemzően gyalog. Vannak szakaszok, amelyeket busszal vagy vonattal tudunk teljesíteni ahhoz, hogy beleférjen a 2,5 napba, de összességében 40 és 50 kilométer között megyünk egyébként ezen a szakaszon.
Kik voltak a megszólítottak, a meghívottak? Talán Lilla beszéljen erről, jó?
Főleg a fiatalokat hívták mindig, és amikor először jelentkeztem, akkor én 6. osztályos voltam, utána ugye mindig még a következő években is mentem, és igazából ez a korosztály főleg a 10x évesek, a tinédzserek, akiket főleg hívtak, és mentünk is, szerintem egész sokan mindig ott voltunk, és hát igazából mindenhonnan jöttek, tehát nem csak Szombathelyről, hanem nagyon sok helyről érkeztek diákok.
Filomena nővér, tudnál valami szívderítőt mondani a tartalomról? Milyen lelki programok voltak?
Hát, még egy picit visszaugrok, ha nem baj, ugorjál az előző kérdéshez, mert közben szó járt az eszem, hogy szerintem ez is olyan szép dolog, hogy talán kezdetek óta így van, hogy 7.-8. levelet kapnak Püspök atyától, egy meghívó levelet, mely nagyon kedvesen invitálja őket erre az arándoklatra, és a felsőbb évesek, tehát 9-től 25 éves korosztály pedig interneten tájékozódhat erről az arándoklatról, illetve talán már azért többekben benne van már ez a dátum, legalábbis azokban, akik jártak már ezen az úton. És akkor előző kérdésedhez pedig, hát válaszként most nagyon erősen bennem van az idei zarándoklat, ahogy megérkeztünk a vasútállomásra, mert ugye idén kivételesen a vasúttal indultunk, akkor
Szombathelyről,
uh-huh. Igen, akkor az lepett meg, hogy Simon Dávid atyával 3 fiatal legény érkezett Sopronból, ugye Dávid atya ősszel került Sopronba, és úgy örültem, hogy már is erre az arándoklatra az új helyéről is, hát 3-an jöttek, 2 10-es, meg 1 11-es fiú, csak sajnálom, hogy közülük egyik se tudott most eljönni a stúdióba, de olyan jó volt látni, hogy ennyi fiatal van, és sok megtért fiatal van, akik lelkesen jönnek, imádkoznak. Például, amikor leszálltunk a vonatról, akkor kérte Püspök atya, hogy imádkozzuk a rózsafűzért, és hát nem volt gond, hogy akiket megszólítottam, akár az említett nagyfiúk, akár Lilla, akár egy 7. fiú is, aki Brenner iskolából jött velünk, rögtön igent mondtak rá, mert természetes az, hogy imádsággal kezdjük az arándokutat. És emellett, hogy egymást is erősítettük az imádságban, meg a jelenlétben, meg a mosolyokban, a szeretetben, amellett nagyon jó volt hallani, például Batyán Stratman Lászlóról ott Güsszingbe, éppen Dávid atya beszélt róla, olyan életerősen jött át Batyán Stratman László életének az üzenete, és olyan jó volt utána látni a kriptában is Batthyány Stratmann László erekjéit, illetve feleségének a koporsóját, meg még ott a kisebb-nagyobb gyermekeiknek a koporsóit, hogy ő tényleg ott van. És segít bennünket. Jó volt kérni ott a pártfogását, illetve amikor elmentünk aztán Brenner János atya útjára.
Most álljunk meg egy pillanatra, Boldog Batthyány Stratmann Lászlónál. Valamelyitek mondjon pár mondatot az ő életrajzáról. Miért lett boldog? Miért látja úgy az olyan szent egyház, hogy ott van a mennyországban a szentek között?
A családi életében, illetve a munkásságában, a tevékenységében szemorvosként dolgozott, ugye? Ő rengeteget tett, alamizsnálkodott, hogy így mondjam, rengeteget tett a szegények és az elesettek felkarolásáért. Az a kórház, amit ő üzemeltetett tulajdonképpen az ő életében, a feleségével egyetemben,
saját
amit
költségén.
Ő saját költségén, mindent a saját költségén üzemeltetett, és gyógyította szemorvosként az embereket, és rendkívüli módon szerették őt és a családját, mert rendszeresen a környezetükben rábízott, szegényebb sorsú embereket felkarolták, és mindemellett nagyon mintaszerű példás családi életet is éltek a feleségével, illetve a számtalan gyermekkel, akivel megáldotta őket Isten. Tehát ő egy nagyon-nagyon nagy példakép a mai családok számára is. Mindamellett, hogy ez mindig elmondásra kerül, nem így kezdődött az élete, tehát ő is egy kicsit varga betűvel indult, hogy úgy mondjam, mielőtt rátalált volna a feleségére, tehát ő arra is hiteles példa, hogy a jó Isten mindenhol megtalálja az utat.
Isten egyenesen ír görbe vonalakon, ezt tudjuk jól. Batthyány Stratmann László, boldog Batthyány Stratmann Lászlóról egy-egy gondolatot, egy-egy értéket, amit ti annak tartatok, megosztanátok hallgatókkal?
Nekem azt számít nagyon sokat, hogy így a mindennapokban mennyire tudott Isten közeli maradni, és hogy mindig a családja mellett is ott volt, és a szegények, a betegek mellett is ott volt, valahogyan tudta rászánni az idejét arra, hogy segítsen másoknak.
Nekem pedig az, hogy élhetett volna úgy, hogy csak magával törődik, maximum még
pazarló
a családjával.
Fiú.
Igen. Mindene megvolt ehhez, a sok pénze, minden adottság. Hát erre irányíthatta volna, hogy úgy mind esetleg más pénzzel bővelkedő emberek csak magának éljen. De neki nem ez volt fontos, hanem ennél valami sokkal több, hogy gyermekeknek adjon életet, ahogy ugye hallottuk ismét, 14 gyermeke született. Mindegyiknek örült, időt szánt azzal, hogy velük legyen. De hogy emellett, családi élet mellett, akitől erőt nyert, az a jó Isten volt napi reggeli szentmisékkel, ahol ő, illetve a fiú gyermekei minisztráltak, és este a közös rózsafűszérrel fejezték be a napot, és hát biztos, hogy ez adott az egész életének, életüknek, családi életüknek keretet, megtartó erőt.
Lilla, te mit hoztál magaddal a szívedben, a gondolataidban, Batthyány Stratmann László üzenetéből, amit ő úgy az utókorra hagyott? Nem úgy, hogy most ezt hagyom az utókorra, hanem az ő életét, szavait, tanítását. Mi volt az, amit téged, mint diákembert megfogott?
Hát nekem az, hogy mindig nagyon közvetlenül tudott fordulni az emberekhez, és így folyamatosan segíteni szeretett volna. De hogy a betegek mellett a családját sosem hanyagoltál, és sok időt töltött velük, és őket is, a gyerekeit vezette ezen az úton, hogy ők is tudjanak Isten felé fordulni. És hogy ő nem hanyagoltál Istent sem ezek mellett, hanem hogy ott volt, és a szentmiséken például mindig találkozott vele. És hogy ezt így tudta csinálni, mert erőt merített az Isten szeretetéből.
És komoly belső kapcsolata volt a jó Istennel. Nagyon jó. Hogy tapasztaltátok, hogy mennyire hatott az ő személye a zarándokokra? Hogy szívesen vették, vagy utána is beszélgettetek róla, vagy ők is előhozták?
Én azt gondolom, hogy főleg azok a gyerekek, akik rendszeresen visszatérők hozzánk, mert hogy most már számtalan olyan fiatal van, aki rendszeresen évről évre visszatér, mivel mindig más beszél a helyszínen, Németújváron, ezt úgy kell elképzelni a kedves hallgatóknak is, neked is, József atya, hogy minden helyszínen egy megemlékezés van az adott boldoggá avatott szeméről, annak családjáról. És első évben például Püspök atya volt, aki a gondolatait megosztotta. Az is egy nézőpont. Aztán volt, hogy Simon Dávid atya osztotta meg. Szintén egy nézőpont. Volt, hogy Majláth Tihamér atya, aki velünk tartott, osztotta meg. Ez mind különböző szemszög, különböző látásmód, és ahogy apránként rakjuk össze, azt gondolom, ez számít nagyon sokat a gyerekeknek, hogy valaki innen fogja meg a személyiségét, valaki onnan is, valamelyikhez mindig tudnak kapcsolódni, valamelyik mindig megérinti őket ebből.
Mennyiben válnak a szentek példaképpé, mintává a mai fiatalok számára? Hogy látod, Lilla? Tehát, hogy egyáltalán fontos az, hogy hát Istenem, szentek vannak, csodálatos személyek, Istennek az emberei, együttműködtek a Jóistennel. Egy olyan korban, amikor a legtöbb hozzád hasonlókorú fiatalt leköt a virtuális világ, meg a virtuális világnak a különböző hűsei. Hogy látod te ezt?
Szerintem nagyon fontos, de nehéz ezt valahol elkezdeni sok fiatalnak, mert ameddig nem ismeri őket, vagy az ő életüket, addig nagyon nehéz őket úgy tisztálni, vagy például úgy feltekinteni rájuk, mint igazi példaképek. Viszont, hogyha egy kicsit mélyebben egy-egy szentnek a történetét, az életét, megismerjük azt, hogy mégis mit csinált, hogyan élte az életét, akkor már sokkal könnyebb hozzá így kapcsolódni, vagy úgy feltekinteni rá, mint egy példakép. Nekem nagyon fontos az, hogyha megismerek egy szentet, akkor megkeressem benne azt, hogy mi az, ami számomra példakép az ő életéből, és hogy ezt a most az én életemben hogyan tudom hát hasznosítani, vagy hogyan tudom azt felhasználni, amit ő talán sok évvel ezelőtt megcsinált, azt én most hogyan tudom átvinni az én saját életembe.
És úgy érzed, látod, hogy a kortársaidnál is ez valahogy így működik? Akik zarándoklaton voltak természetesen.
Szerintem igen, így működik, mert amikor megismerjük őket egy tanítás, amikor valaki beszél róluk, akkor szerintem sokakat megfog az, ahogyan így hallanak arról, hogy nekik is néha voltak nehézségeik, és valahol mégis ki tudtak lépni belőlük, és mindig az Istenhez tudtak fordulni.
A másik szent, akinek a nyomán jártatok, Boldog Brenner Jánosa. Ugye gyönyörű élete volt neki, egy derűs, vidám, fiatal ember volt, nagyon komolyan vette a papi hivatását, és akkor egy alkalommal hát gyilkost kezek megölték. Hogy történt ez? Az ő vértanú halála?
December 14-én éjszaka, nem sokkal éjfél előtt kihívta őt a plébániáról.
Ez a Rabakettei plébánia volt, ugye?
Igen, igen. Azzal a hírrel, hogy talán nagynénje, ha jól emlékszem, ő beteg, halálosan beteg, el kell jönni, ellátni őt. Ugye akkoriban különösképpen is nagy hangsúlyt fektettek arra, hál' Istennek, hogy ha valaki már közel van az átlépéshez, akkor meg tudjon gyónni, megerősödjön a betegek szentségének felvételében, illetve a szent áldozásban. Ezért János atya is, így ahogy éjjel talán már el is szundított addigra, mire kopogtatott ez a fiú a plébánia ajtaján. Amikor meghallotta ezt a hírt, akkor ő se volt rest, és felöltözött, elment a templomba, magához vette az oltári szentséget, és a rövidebbik úton ment, ami a dombon keresztül történik.
Meg erdőn keresztül.
Erdőn keresztül is egyben, így van, mai napig is, hál' Istennek, erdőn keresztül járhatjuk ezt az utat. Ez egy körülbelül 20 perces út, ahogy ő maga fiatalságában siethetett ezen az úton, de alig, hogy elhagyta a templomot, akkor már megállították őt, ellenőrizték, hogy tényleg ő-e az a személy, akire ott várnak. Ő valószínűleg nem gondolt arra, hogy hát ellene bármi támadás készülődik, adta az igazolványát, hiszen határközeli helyről beszélünk, ott élt ő. Ez mindennapos volt akkoriban.
A hallgatóknak mondom, hogy abban az időben határsáv volt.
Így van.
Tehát a határhoz, 20 kilométeres távolságon belül, ha valaki akart eljutni határ közelébe, vagy a határ irányába, külön engedélyt kellett kérni a rendőrségtől. Ő meg ott élt, tehát neki meg volt erre az engedélye, de azért úton útfélen igazoltatták az embereket.
Igen, igen. Ezért nem is fogott ott gyanút, mert ha gyanút fogott volna, könnyen lehet, hogy visszamegy a plébániára, de gondoltam most is, hiába éjfél körül van, de hát ellenőrzik. És ahogy indult tovább az úton, ott megtámadták, aztán fiatal szervezetű lévén, meg sportos szervezetű lévén tovább szaladt a célja felé, de aztán már a második helyen ott nem tudott elmenekülni, 32 készszórással ölték meg, 5-6-an lehettek a gyilkosai, és köztük számomra mindig olyan megdöbbentő, hogy egy nő is volt, hogy tudott egy nő ebbe így részt venni, aki hát így érzékenyebb lelkű, ahogy mi gondoljuk legalábbis. És hát azért kellett a 32 készszórás, mert az oltári szentséget védte a mellkasára szorítva, és ezért nem tudtak a szívéhez közel férkőzni a késsel. Még akkor is élt, amikor rátaláltak. Most számomra is első alkalom volt az, hogy láttattam a vértanúság konkrét helyét, azt a házat, ahol felgyújtották a villanyt, amikor hallották a dulakodást, és aminek a hírére, vagy hát jelére, hogy felgyulladt a villany, szétrebbentek a gyilkosai. Döbbenetes, hogy ez történt, megtörténhetett, de olyan jó ezt tudni, hogy János atya nem féltette az életét, amikor megfenyegették püspök atyán keresztül, hogy hát bármi történhet vele. Ugye püspök atyát arra kérték előtte, hogy helyezze el onnét, különben ki tudja, milyen következmények várnak rá. És a püspök atya behívatta János atyát elmondani neki mindezt. Akkor János atya erre azt mondta, hogy nem félek. És püspök atya ott hagyta őt a szolgálati helyén, és hát ez lett a következmény, hogy fiatal életét adta ő Jézusért, és a rábízottakért.
Milyen hatása volt ez a zarándokló fiatalokra, Lilla?
Hát biztos, hogy nagyon megrendítő első körben ezt hallani, hogy ilyen is történhet, de kicsit motiváló is tud lenni, hogy ne féljünk attól, hogyha így az életben nehézségek adódnak, és hogy a legfontosabb dolgok mellett merjünk kitartani, akkor is, hogyha nehéz.
Szentek nyomában zarándoklat. Lassan a műsoridő végére érünk. De azért még van egy kis időnk, még 10 percünk van, mutatja Gábor a önkéntes technikusunk, úgyhogy még Masszentet is követtetek, nyomban jártatok?
Alapvetően Boldog Batthyány Stratmann László, illetve Boldog Brenner János, akinek az útját járjuk, de mellette, ahogy említettem, Koret Mária Terézia, Lászlónak a felesége is.
Akinek egyre... úgy tudom, a boldog avatása már folyamatban.
Folyamatban, igen, igen, de még csak Koret Teréziának tudom mondani, de nagyon szeretnénk, igen, hogy ez a boldog avatás megtörténjen.
Hát ilyenkor azt mondják, Isten szolgálja. Igen.
Igen. ő még az, akiről így, mint feleség, mint egy szent életű feleség, aki folyamatosan a férjének az életét gazdagította, a gyermekei életét, és részt vett a férje munkájában. Őróla is nagyon sokat kommunikálunk a gyerekek felé. Ez is egy fontos üzenet, hogy a mai világban mennyire fontos az ennyire hűséges, egymást tápláló házasság minden tekintetben, amennyire ők ketten ezt képviselték abban a világban a gyermekeikkel.
Igen, Filomena nővér.
És az is eszembe jut, hogy hát kicsit így is éljük a szentek útját, hogy egymással találkozunk. Ugye Szent Pál mondta, hogy szentek vagytok. És én nagyon hálás vagyok azért, hogy kezdetek óta Püspök atya is mindig részt vesz a zarándoklaton, és úgy gondolom, hogy az ő élet példája is, ahogy kitartóan, erősíttel, nagy szeretettel éli elénk az életet, az is egy nagyon jó példa, meg ahogy beszélgetünk egymással, lehetnek azok picik, mondjuk hatodikasok, akik éppen mellén kerülnek, vagy épp Lilla, emlékszem évekkel ezelőtt is, ahogy megismerkedtünk a zarándoklaton, olyan jó volt hallani benneteket, látni a mosolygós arcotokat, érezni az erős hitet az életetek mögött, és most meg idén ezek a fiatal, új ifjak, akik jöttek, én csak ledöbbentem, hogy kettő közülük mezítláb jött. Első nap vége felé megszólalt egyikük, hogy hát itt szúrósabbak a kövek, mint Medjugorjéban. Ebből kiderült, hogy Medjugorjében jártak, és ott is mezítláb mentek fel a Krizsevácra. És olyan aranyos volt másikuk meg, épp arról számolt be, amikor egy pihenőbe beszélgettünk, hogy hát ő nem vallásos családból származik, de októberben, ahogy elmentek Medjugorjéba, ő ott megtért. Mondta a pontos dátumot, hogy melyik hónap hányadikán történt mindez. Olyan jó ezt látni, hogy manapság is a fiataloknak fontos a Jóisten, fontos a szeretet, időt szánnak arra, hogy mindezekbe töltődjenek, szentek nyomából töltődjenek, és így értem azt, hogy egymás hitéből is táplálkozunk, egymás hitéből is erősödünk a magunk életszentség felé vezető útján. És ezt olyan jó látni, igazi szinodális út.
Igazi szinodális út, így van. Kata, mintha akarnál valamit mondani.
Igen, ahogy Filomena beszélt, ennyitott összesen csak eszembe, hogy ezt a gondolatsort így magam részéről hozzátegyem, hogy mintha a szemünk előtt nőnének fel a jelenkor és a jövő szentjei ebben az elmúlt időszakban, hogy tényleg kicsik voltak Lilláik is, amikor ebbe becsatlakoztak hatodikosként, most már 11-esek, és ugye a korhatárt mi 25 évnél zártuk, tehát hogy még bármeddig jöhetnek velünk, és már koordináló feladatokat is el tudnak látni, és elfogadnak, és vállalnak, és akarják. Tehát, hogy ahogy először mi mentoráltuk őket, aztán ők mentorálják a következő kisebbeket. Most például Lilláékhoz volt beosztva 3 fiatal fiú, aki még csak 7. osztályos, és még abszolút először járt mind a 3, és ahogy a lányok koordinálták, a Lilla és a társa, ahogy koordinálták őket, annyira jó volt látni, hogy ők már abban a korban vannak, amikor ezt teszik, és pár évvel ezelőtt még ők kaptak hasonlót tőlünk, vagy akár az idősebbektől. Tehát, hogy ez egy nagyon gazdag, azt gondolom, ilyen szempontból, ilyen szent élményből gazdag találkozás.
Ez az zarándoklaton részt vehetnek nem csak a szombathelyi egyházmegyés fiatalok, hanem úgy tudom, bárhonnét.
Alapvetően a bérmálkozókkal kezdtük el, akik bérmálkozásra várnak, a 7.-8. korosztály, de aztán azt éreztük, hogy nyitnunk kell. Egészen egyszerűen volt ez a hívás, hogy ezt így tágítsuk. Meghirdettük az egyházmegyének. Ezt úgy kell elképzelni, hogy délről Tóth Szerdahely Mura Szemenyéről minden évben vannak fiataljaink. A Nyugati Csücsökből, Szent Gotthárd Magyar Lakcsörötnekről minden évben van. Középről, Celdömölk Alsóságról minden évben. Ugye itt van a központ Szombathely, Kőszegről.
Jákról.
Igen, Jákról most már második évben csatlakozik hozzánk az általános iskolának egy nagyobb csapata az első szakaszra. Van szakaszjárás is, tehát nem csak az egészet lehet végigjárni, hanem különböző szakaszokon is be tudnak csatlakozni, amikor ez lehetséges. És most már második évben nagyon szép számban Simon Dávid atya és az ő csapatából, attól függ, hogy éppen Győrben tanított vagy Sopronban, a Cucor Gergely iskolából jött most 21 fiatal, két tanárnővel, akik rendkívül jó csapattagok.
És az Orsolyit a gimnáziumból, Sopronból.
Igen, és most már ez a második év, hogy a Győri Egyházmegyéből is itt csatlakoznak hozzánk. Tehát ez most már mondhatom, hogy regionális.
Így van.
Mikor van pontosan ez a zarándoklat? Szó volt róla, mondtátok, de azért még egyszer mondjátok ki, minden évben ugyanabban az időpontban, ha jól tudom.
Virágvasárnapos hétvégén, pénteken indulunk, és virágvasárnapi ünnepi szentmisével zárunk.
Tehát minden évben ugyanakkor van.
Igen. Ez az egyetlen, bocsáss meg, ez az egyetlen év volt a kivétel, mert az időjárás elvitte az időpontot, egy nagyon-nagyon kemény időjárás, ezért most júniusban tartottuk, de egyébként az állandó időpontunk a virágvasárnapi hétvége.
Valakiben fölébredt a vágy beszélgetés hallatán, hogy a jövőre én is úgy elmennék, akkor tudja, hogy mikor van pontosan, mikor írja be a naptárába, és hol kell ezt jelentkezni, vagy hogy hirdetitek meg, milyen fórumokon?
Van egy e-mail címünk, azt most szeretném elmondani a hallgatóknak, ez a szenteknyomában 9700@gmail.com, erre bármikor lehet e-mailt írni és érdeklődni a részletekről, illetve kérdésedre a válasz, minden egyházmegyei plébániára küldjük az értesítőt, és a vasárnapi felolvasásokban, amikor a hirdetések vannak, akkor közvetlenül előtte folyamatosan hirdetik
egy
az atyát.
Egy egyházért.
Nagyon szépen köszönöm, közösség, hogy eljöttetek, hogy megosztottátok a tapasztalataitokat a Magyar Rádió hallgatóival. Sajnos lejárt megint a műsoridőknek ez a hátulütője, hogy egyszer befejeződnek lejárni, de nem is baj talán, mert akik hallgattak bennünket, azoknak a lelkébe tudás sikerül oda csempizni egy kis örömet,